Negyedik alkalommal rendezik meg a budapesti klasszikus film maratont, amely a főváros legnagyobb nemzetközi filmfesztiválja. A 26-áig tartó program alatt több helyszínen 5 tematikus blokkban 70-nél is több frissen restaurált klasszikus filmet láthat a közönség. A budapestiek nagy örömére a Szent István Bazilika előtti tér idén 4 estére újra ingyenes szabadtéri mozivá alakul. A Nemzeti Filmintézet igazgatóját, Rádúj Györgyöt, Somodi Evelin kérdezte.
70-nél is több frissen restaurált klasszikus filmet láthat a közönség, de a közös az a magyar film emlékezetének a bemutatása. Mik talán így a legjelentősebb alkotások, amiket a héten láthat a közönség?
Nagyon széles és színes program kínálattal jelentkezünk idén a filmmaraton keretében. Mi már 4. alkalommal kerül megrendezésre ez a fesztivál, és minden évben, amikor megrendezzük Magyarországon, de talán mondhatom azt is, hogy Közép-Európában a legnagyobb restaurált film klasszikusokat bemutató seregszemléről van szó. Idén is ennek megfelelően nagyon nagy igénnyel és szeretettel állítottuk össze a programot. Elsősorban az idei évnek a fókuszában mindenképp a magyar filmtörténet 120 éve szerepelt. A rögtön a nyitó programot egy olyan kuriózumokat bemutató eseményként szerveztük meg, ahol egy filmtörténeti időutazásban vehetnek részt a közönség tagjai. Természetesen mutatunk más nagyvárosokban készült felvételeket is. Nagyon sok aktualitás határozta meg a programot. Szomorú aktualitások, hogy művész nagyságok, művész óriások hagytak itt idén minket, mint Törőcsik Mari és Jankovics Marcel. Természetesen olyan filmekből válogatunk, amelyekben az ő tehetségüket tudjuk megcsodálni újra és újra. De kerek évfordulókban is gazdag ez az év, hiszen Jancsó Miklós 100 évvel ezelőtt született. Ő filmjeiből is egy gazdag válogatást adunk a filmmaraton keretében. Mészáros Márta idén ünnepli 90. születésnapját. Az ő korai filmjeit is bemutatjuk. Huszárik Zoltán 90 éves lenne, és hát Moholy Nagy László 125, szóval rengeteg olyan aktualitás alakította ennek a fesztiválnak a programját, aminek kapcsán hát újra felfedezhetjük, azt kell, hogy mondjam, ezeket a rendkívüli tehetséges alkotókat és alkotásaikat. Én mindenkit ösztönzök arra, hogy a fiatal generációt is, tehát a gyerekeket is, a fiatal embereket ösztönözzék arra, hogy jöjjenek el ezeket a filmeket felfedezni, mert ezek a filmek azért csodálatosak még a mai napig is, mert a maguk korában már bizonyítottak, sőt, a ma filmalkotó is őket használ inspirációnak, tehát ők is azon nőttek fel. Tehát a ma filmjeiben valahol mindig megtaláljuk a régi filmeket és a régi filmklasszisokat, úgyhogy ettől vezérelve és ezzel a motivációval állítottuk össze ezt a fantasztikusan gazdag programot.
A bevezetőben említettem ezt a 70-nél is több frissen restaurált klasszikus filmet, nagyjából milyen intervallumra utal, hiszen 70 film restaurálása nekem rengeteg időnek és munkának hangzik. Ez mennyire egy ilyen általános szám egy-egy fesztiválon ennyit megjeleníteni, illetve mennyi idő áll rendelkezésre ezeknek az elkészítésére.
A programban szereplő 70 film a közelmúlt restaurált film terméseire utal. Egyrészt a mi tevékenységünk, tehát amit a Nemzeti Filmintézet keretében a filmarchívum és a filmlabor végez, annak az eredményeként azt kell, hogy mondjam, hogy évente körülbelül 20-25 játékfilm, rövidfilm, animációs film kerül teljes körű restaurálásra. Ezen kívül természetesen még foglalkozunk a filmhíradóknak, az intézményes filmeknek, dokumentumfilmeknek is a restaurálásával. Most tartunk körül, ugye 2017-ben indítottuk a restaurálási programot, most nagyjából 150 játékfilmnél tartunk, ami teljes körű restauráláson esett át. Nem csak magyar filmeket mutatunk be, hanem a fesztivál keretében rengeteg külföldi filmalkotást is megmutatunk. És ezeknek a digitális restaurálását hát nyilvánvalóan a külföldi filmarchívumok, külföldi filmlaboratóriumok, az amerikai stúdiók végzik el. Általában azért is mondhatjuk ezt a szót, hogy frissen restaurált filmekről van szó, hiszen felhívást intézünk minden évben a külföldi filmarchívumokhoz, hogy küldjenek nekünk olyan javaslatokat a programunkba, amik az ő saját restaurálási programjaiknak a legújabb eredményei. Ezáltal a nyitott archívumok blokkunkban rengeteg olyan filmet fogunk mutatni, amit az elmúlt 1-2 évben újítottak fel európai filmarchívumok. Köztük lesz több is olyan, aminek magyar vonatkozása is van, hiszen George Pál, azaz Marcinczák György Pál, ugye, aki ceglédi születésű volt, és 7-szer volt Oscar-díjra jelölve, az ő Hollandiában készült rövidfilmjeit, a holland filmarchívum küldi el nekünk, de Finner Pál egyik filmjét küldi, az olasz filmarchívum. Szóval rengeteg olyan kapcsolódási pont van a magyar alkotók, a magyar művészek és a világ és az egyetemes filmművészek között, amit mi megpróbálunk kihasználni, és a programunkat ezáltal gazdagítva nemzetközi programot kínálunk, de valahol mégiscsak becsempésztük minden alkalommal a magyar vonatkozást. Hát azt gondolom, hogy ez talán az egyik legfontosabb vezérvonala szerkesztői logikánknak. Ez egy hagyományteremtő jelleggel, illetve hívott program szekció, hiszen minden évben ezután a magyar operatőrökre fogjuk irányítani a reflektorfényt. Szeretnénk bemutatni elsősorban azokat a munkáikat magyar operatőröknek, amelyekkel világsikereket alkottak, hiszen a magyar operatőrök, csak gondoljunk egészen Zsigmond Vilmostól, Koltai Lajos, Kende János, Ragályi Elemért sorolhatnánk a szenzációsabbnál szenzációsabb karriereket, munkásságokat, de visszamehetünk egészen a filmtörténet hajnaláig is, hiszen Rudolf Máté, akinek a fesztiválon idén két filmjét is fogjuk vetíteni, ő ugye a világ filmgyártásában talán a leginkább jegyzett magyar operatőr volt. Hollywoodi filmek, illetve európai filmek számtalan sorát tekinthetjük végig, aminek ő volt az operatőre, később rendező, és ugye is többször volt Oscar-díjra jelölve. Ezek nagyon fontos alkalmak arra, hogy bemutassuk ezeket a hihetetlenül tehetséges alkotókat, és akkor még nem is említettem az előbb, kifelejtettem Hildebrand Istvánt, aki az operatőrök közül is, ugye most a Doyennek tekinthető, tőle is két filmet fogunk vetíteni, a Katona zenét és az Aranyfejet, amiknek az a különlegessége, hogy Cineráma technikával készült 60-as években. Ez a Cineráma technika, ez az IMAX-nek az előfutára volt, ez a hajlított képernyős térhatást keltő technológia volt. Magyarországon forgatták a kevés Cineráma film közül az egyiket, Richard Thorpe rendezésében egy szenzációs kalandfilmet, az Aranyfej című filmet, amerikai és magyar színészekkel, budapesti és vidéki helyszíneken, és Hildebrand István volt az operatőre, fantasztikus munkát végzett, és hosszú évtizedek óta most lesz először látható ez a film, óriási mozi élmény lesz, azt gondolom.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Filmintézet igazgatóját, Rádúj Györgyöt hallották, azzal kapcsolatban, hogy negyedik alkalommal rendezik meg idén a budapesti klasszikus filmmaratont, amely szeptember 26-áig tart, és a nagyközönség például a Szent István Bazilika előtti téren is ingyenesen látogathat felújított, restaurált klasszikus filmeket. Most pedig már itt van velünk a telefonvonalban Miró József, az Erste Befektetési ZRT stratégiája. Szia, üdvözöllek!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A magyar nemzeti kamat döntőüléséről már itt, aki hallgat minket, mindenféleképpen értesülhetett. Ugye 15 bázispontos lett az emelés, ezt talán mondhatjuk, hogy lassított ütemű szigorítás, a sajtóban is a legtöbb helyen így jött le, ugyanakkor azért a kiadott közlemény azt jelzi, hogy akár még további kamatemelések jöhetnek, akár három is még ebben az évben, szóval a ciklus nemhogy nem áll meg, a szigorítási ciklus, hanem dübörög tovább. De összességében mondjuk, hogyha elolvasod ezt a hírt, hogy lassított a szigorítás ütemén az MNB, akkor helyt adsz neki, vagy ez ugyanolyan szigorú, mint volt, vagy talán még szigorúbb is?
Hát ugye azért ez egy kicsit komplexebb annál. Ugye korábban azt kommunikálta az MNB, hogy a szeptemberi ülésen az új inflációs jelentés fényében fog változtatni potenciálisan a kamatemelési cikluson. Ebben ugye belefért volna az is, hogy leállnak, meg az is, hogy szinten tartanak, vagy akár emelnek, stb. Tehát, hogy változtatnak rajta. A piaci várakozás az különben az volt, hogy egy kicsit változtatnak rajta. Ugye a konszenzusos érték az ilyen 25 bázispont volt. Ehhez képest volt egy negatív meglepetés az, hogy, vagy bizonyos értelemben negatív meglepetés, hogy 15 bázisponttal legalább volt a változtatás, az emelés, legalábbis a forint tulajdonosok részére, és ugye ennek köszönhetően volt is egy komolyabb forint gyengülés a bejelentést követően. Ugyanakkor azt azért látni kell, hogy ugye egyéb intézkedéseket is, ja, és ugye amit mondtál, hogy ez a 15 bázispont, ez nagy valószínűséggel föl fog maradni decemberig.
Ami 2% fölé emelkedhet az alapkamat.
Igen, így a mostani 1,65%-ról 2,1%-ra emelkedhet az alapkamat. És hát decemberben ugye lesz egy újabb inflációs jelentés, és hát nyilván ennek akkor annak megfelelően fognak változtatni megint csak azon, hogy hogyan folytatódik a kamatemelési ciklus, vagy orrambacsá esetleg meg is áll, hogyha úgy látják, hogy az inflációs folyamatokban változások álltak be.
Beszéljünk ezekről az egyéb eszközökről, amiket mondtál. Mit jelent az, hogy fokozatosan kivezeti a jegybank az úgynevezett forint swap eszközt? Ez hogy lehetne elmagyarázni teljesen közérthetően?
Hát ez ugye arról szól, hogy ugye egy elég jelentős forint likviditást nyújtott euró ellenébe a bankok számára. Ugye ez vagy a piaci szereplők számára. Ez nyilván lehetővé tette azoknak a szereplőknek, akik elsősorban euróval rendelkeznek, hogy gyakorlatilag kockázat nélkül tegyenek szert forint eszközökre, és azokat befektessék Magyarországon. Elsősorban ugye magyar állampapír vásárlására lehetett fordítani ezeket a például lehetett fordítani ezeket az eszközöket.
És milyen cégek jutottak így forinthoz leginkább?
Hát itt nem cégekre
vagy befektetők.
Elsősorban magyar államra kell gondolni, akik ugye a magyar állam ugye állampapírt bocsát ki, és ugye így akkor nagyjából ez az 1100 milliárd forintnyi állomány ugye lehetőséget teremtett arra, hogy forintért magyar állampapírokat vegyenek az euróval rendelkező befektetők. Ezek mondom tipikusan azért bankokról van szó. És ez nagyjából ilyen egyéves futamidejű swapok jelen pillanatban meg voltak, és hát ugye ennek egy jelentős része le fog járni az idei év végéig, ezeket nem fogja megújítani a Nemzeti Bank. Tehát ugye azt mondták, hogy nagyjából 1100 milliárd forintról ez az állomány le fog feleződni, tehát ilyen 500-600 milliárd forint környékére fog csökkenni. Ugye ez nyilván azt fogja jelenteni, hogy jóval kevesebb lesz a rendelkezésre álló forint a rendszerben, ami nyilván egy forint erősítő tényezéssel, különben ez volt a meglepetés a jegybank részéről, tehát ezzel szerintem kevésbé számolt a piac, vagy kevésbé volt benne a fejekben, hogy esetleg ezt meglépi az MNB, ugyanis, ugye, mint említettem, itt azért elsősorban magyar állampapírokról van szó, és de ez nyilván a potenciális forint kötvénykibocsátásnak a csökkentését, vagy a, hogy mondjam, tehát az állam finanszírozásának a csökkenését jelenti a pénzügyi rendszer részéről, de viszont ugye azt is láttuk, hogy ugye a múlt héten a magyar állam ugye több mint 4,5 milliárd euró értékben bocsátott ki állampapírokat. Igaz, hogy van egy szignifikáns állomány, ami a közeljövőben jár le, mint egy, ha jól emlékszem, 3,5 milliárd dollárnyi állomány, amik viszonylag közel vannak, azoknak esetleg a kiváltására is sor kerülhet. De a lényeg, hogy ezen a lépésen keresztül elvileg szűkül a magyar kormánynak a mozgástere a további kötvénykibocsátása. Nem feltétlenül szűkül, de minden esetre a szűkítés irányába hat. Összességében, és nyilván ugye a forintra is ugye a likviditás csökkenése miatt ugye ez pozitívan hat, és ugye ennek láthattuk a hatását, illetve volt ugye a másik lépés az, hogy 50 milliárdról 40 milliárdra csökken az állampapír vásárlás az MNB-nél, ugye ez megint egy ilyen szűkítő hatás. Ugyanakkor erre lehetett számítani, legalábbis olyan értelemben, hogy ugyanez nem volt explicite kimondva, de az sugalva volt, hogy ez negyed évente 10 milliárd forinttal csökken a heti kibocsátás, és ugye már volt egy csökkentés 60-ról 50-re, most akkor jön a következő negyed évtől az 50-ről 40 milliárdra való csökkentés, itt heti vásárlásokról beszélünk.
És mi az alja ennek?
Tehát
már nulla? Nulláig le fogja csökkenteni akkor az MNB?
Hát ugye ez a mennyiségi lazításnak a kivezetése, ugye, ami nyilván az LKB-nál is ugye napirenden van, és megkezdődött, bár ugye elmondta Lagarde asszony, hogy a lédi az nem csinált épülünket, hogy ez csak igazítás, de azért nyilván előbb-utóbb kivezetésre kerülnek ott is ezek az eszközök. És ilyen szempontból ugye nyilván érdekes, hogy ma ülésedik a Fed, ahol nyilván a jegybankárok között megbeszélésre kerül az is, hogy az Egyesült Államokban hogyan vezetik ki a havi 120 milliárd dolláros mennyiségi lazító csomagot, milyen mértékben fogják visszavenni ezt a mennyiségi lazítást. Ugye azt lehet tudni, hogy nagyjából, hogyha elkezdik, akkor nagyjából egy éven belül, vagy a környékén időtávon ez be is fejezi ennek a visszavételét. És ugye nekünk is, hogyha most kiszámoljuk, hogyha ez szerint a logika mentén megyünk, amit most látunk az MNB részéről, akkor azt lehet mondani, hogy nagyjából egy év múlva nálunk is megtűnik ez a mennyiségi lazítás.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Miró Józseffel, az Erste befektetési ZRT stratégiájával. Az MNB kamat döntőülése kapcsán inkább az inflációs folyamatokról meg a hazai gazdaság helyzetéről fogunk beszélgetni. Közlekedési hírekkel megyünk tovább, 10 órakor pedig várjuk Önöket a friss gazdasági információkkal itt a Reggeli Monitorban.